Úgyhogy a metróval akartam jönni, képzeljétek el. Ez önmagában egy jó gondolat volt, azt leszámítva, hogy kiderült, hogy nem megy a metró. A hármas, azt hiszem az, ugye a kék, az nem megy, csak a Leheltértől, én meg valahol kim voltam annál messzebb, és a baj az hogy sokáig nem jöttem rá, tehát én reménykedtem, tehát mentem az első metró lejárahoz, le volt deszkázva. Hát mondom, ez engem nem állít meg, elsétálok a következőig, és az is le volt deszkázva, és akkor kezdett gyanús lenni nekem, hogy tessék? A hit, igen, mondom, Szézám tárú, ugye, nem az egy másik, mindegy. És akkor egész kreatívvá váltam, kérdezni kezdtem, hogy jár a metró? Fiatalember, ez megtisztelő volt. Nem jár. Csak a Leheltértől. Úgyhogy itt vagyunk, szuper, és itt van velünk Pásztor Jukka, és ha tudom, hogy itt van, már rég prédikálna, és itt van Pásztor Gál Tiborc, Székesfehérvárról. És ezért csináljuk azt, Jukka, do you want to play a song maybe for us? Hogy Pásztor Jukka énekel nekünk egyet, és utána Pásztor Gál Tiborc, erre lelkileg fel kell, hogy készüljetek. De úgy is mondhatjuk, hogy Gál tiszteletes, tehát, de csak úgy is mondhatjuk, hogy Borci, úgyhogy ezt ide csiptetem. You have an own one?
Yes, I have my own.
And you want to have this one?
Wait.
You may have some song. You have to turn the pages.
I think I have to turn the pages.
Okay. You are not prepared.
Ow. Oh, this then, is a little bit loud.
Then I put this here.
Okay. Oh. And, okay.
I'm lost without you, seeking way out from the fear. You are only my near of me. I can trust my life in your hand. There are people who need you. I wanna help them going through. Can you give me your word? These people need you. Even I don't perish, you are with me, oh yeah. I'm seeking your presence. In the world there is war, in the world there's no peace, but you are with me. So, when I was so weak, you came to heal my life. You gave me grace and love. You lift me up from the sin. There is people who suffer. I wanna help them going through. Can you give me your power? These people need you. Now is the time to go home. Now is the time to share word. Because there is need. In the world there is war. In the world there is no peace. But you are with us. Even I don't have rest, you are with me, oh yeah. I'm seeking your presence. In the world there is war, in the world there's no peace, but you are with us. But you are with us. You are with us.
Aqui. kidney.
Okay. Well, next.
Nekiöltöztem ennek a mai napnak. Az lesz az első gondolat, ugye. Ki olvasgatja a Bibliát közületek? Valaki. Ja. Jól lesz ez így? Azt mondja a Szentírás, hogy az ember az arra néz, ami a szem előtt van, de Isten nem arra néz, ami a szem előtt van, hanem a szíveket vizsgálja. Van egy gondolatom a tisztánlátásról. Eredményes élettalálkozó, ugye? Jó, Pásztor Schlinglowski. Eredményes élettalálkozó. Mi kell az eredményességhez? Egészen biztos, hogy tisztán kell, hogy lássunk. Igaz? Tisztán látni, hogy mit akarok, azt hogy, látni azt, hogy most hol tartok, látni a célt, és tudni, hogy hogyan jutok el odáig. Ugye? Ez a sikernek a kulcsa. Egy bölcs ember, kell keresni egy bölcs embert, aki tudja, hogy hogy kell A pontból B pontba eljutni. Ez a siker receptje, ugye? A Biblia van... Na hát igen. Itt be is fejezem, mert megbuktam. De az élet az meg ilyen. Általában ezt nem szándékosan csináltam, de az élet az meg ilyen, hogy nem akar a helyére kerülni, hogyha a helyére kerül, leesik. Egy történet, jó? Egy történet a tisztánlátásról. Készülődik Mózes valami nagyon nagy dologra. Isten népét kell vezetnie. Ehhez tisztánlátás kell. Nem 1,5 millió ember vezetése. Próbálta már valaki? Három ember próbált már valaki vezetni? A lehetetlenség kategóriája. Három embert gyakorlatilag nem egyszerű, nem a lehetetlenség, de nehéz vezetni. 1,5 millió ember. Mózes azt mondja az Úrnak, két dologra szükségem lenne. Szeretnélek téged látni, Uram, az nagy segítség lenne. A második gondolatom az, hogy mutasd meg nekem az utat, amin járnom kell. És mit csinál az Úr? Azt mondja, hogy állj be egy sziklahasadékba, és elmegyek előtted, és meg fogom mondani a nevemet. Elmegy az Úr Mózes előtt, betakarja az arcát. Nem lát semmit. Betakarja az arcát, és amikor elment előtte, a hátát látja Mózes, és az Úr elmondja, hogy ő ki. Ő a kegyelmes Isten, ő az, aki késedelmes a haragra, ő, aki a nagy kegyelmű és nagy irgalmasságú, aki még a gonosz miatt is bánkódik. Tehát egy csomó nagyon fontos dolgot elmond magáról, de nem erről szeretnék beszélni, hanem a tisztánlátásról. Gondold el, hogyha az Úr azt mondaná, hogy hát Mózes végül is, én most neked elmondom, hogy mi lesz az út, amin jársz. Belviszály lesz. Ez a nép, amit itt látsz, lesz egy olyan belháború, hogy több mint 30 000 ember meg fog halni. És kívülről támadások, és bűnök, és engedetlenség, és zúgolódás, és mindenki meg fog halni. Mindenki. Senki nem jut be az ígéret földjére. Ja, egyébként Mózes, te sem jutsz be az ígéret földjére. Ha? Szerinted hol futott volna el Mózes sikítozva? Melyik ponton? Szerinted melyik ponton? A Belviszálynál, vagy ott, amikor azt mondja, hogy külső támadásért, vagy ott, amikor azt mondja, hogy én se jutok be az ígéret földjére. Hol futott volna el Mózes? Mert ez az életet nem lehet ilyen távlatokba élni. Hogy is mondja az Úr Jézus? Várjátok, hogy minden napnak elég a maga baja. Tehát a siker, az eredményesség egyik kulcsa az, hogy minden napnak elég a maga baja. A másik, a tisztánlátás. Amikor az Úr jelenlétében volt Mózes, akkor nem látott semmit. Ezt látta. Az Úr ott volt, és az Úr azt akarta, hogy a Mózes ne lásson semmit. Ez valami elképesztő. Volt már olyan valakivel, hogy nem látta, hogy mit fog hozni a holnap, nem látta, hogy mit fog hozni a jövő. Volt már valakivel ez? Egy ember. Nagyon kevésnek. Ez egy ijesztő állapot. Ez egy olyan állapot, hogy mi tudni szeretnénk, mi nagyon-nagyon tisztán szeretnénk látni. Olvastam néhány ilyen könyvet, ami erről szól. Minél tisztábban látod, minél messzebb látod a jövődet, annál biztosabb a siker. De még nem vagyok olyan nagyon éltes, még csak 48 évet éltem. Többet voltam sötétségben, mint amikor tisztán láttam dolgokat. Itt én is elmennék ezen a ponton, igen. Tehát ez a kérdés, tudod, mikor van rendben az életem? És én nekem rá kellett jönnöm, hogy az életünk akkor van rendben, amikor nem látunk semmit, mert akkor az Úr ott van. Az Úr ott van. És azt hiszem, hogy ez a valódi eredmény, hogyha az Úr jelenlétében vagyunk. És tulajdonképpen ennyit szerettem volna mondani, hogy nem kell félni a sötétségtől. Jó sok sötétség van az ember életében. Fiatal koromban nem emlékszem, hogy lett volna sötét. Egyébként lehet, hogy most itt ültök, és hallgatjátok, hogy miről beszélek, mert nem emlékszem rá, hogy fiatal koromban lett volna sötétség az életemben, de aztán az ember megnősül, gyerekei lesznek, és nem tudom, hogy mindig azt gondoltam, hogy én jó sokat, és biztos, hogy ez is van, hogy én jó sokat bénáztam, de aztán beszélek tényleg eredményes emberekkel. Ugyanezt mondják, hogy apám, annyira elszúrtam, annyira rosszul csináltam. Van egy Istenünk, aki szereti a rosszat a jóra munkálni. Én köszönöm, hogy meghallgattatok a milyen öltözékem a nem hétköznapi öltözékem ellenére is. Mindenkinek további jó hallgatózást kívánok.
Még egyszer sziasztok! Micsoda gondolat volt ez? A sötétség igazából az a hely, ahol a legfontosabb eredményt megtaláljuk Istent. Hogy amikor én nagyon jól látok, akkor valójában vak vagyok, mert a saját szememre, a saját ítélőképességemre, a saját erőmre legtöbbször építek, és valójában az egy zsákutca. És hogy mekkora lecke ez, valahogy mostanában mindig ilyen harcművész illusztrációk jutnak az eszembe. Nem tudom, hányan szeretitek az olyan filmeket, amiben értelmetlen erőszak van. Igen, pár szó volt. Tehát, hogy mit tudom én, ez a jó régi kínai harcművész film, ahol meg nem is tudom, ninják és Shaolin papok, és nem is tudom micsoda is. Van ennek egy ilyen legendás háttere is, ahol az igazán magas szintű harcművész nem csak fizikai szinten harcol, hanem mentális szinten is, és lehet, hogy spirituális szinten is, valószínűleg igen, ezek mögött többnyire különféle vallások vannak, amik de most nem megyünk bele, de a lényeg az, hogy az a fickó ezekben a történetekben, aki mindent visz, tudod, aki az abszolút bajnok, az többnyire egy a természeti ember számára elfogadhatatlan mentális megoldással él, és erre a megoldásra építve győzelmet arat. Bízik egy belső erőben, vagy nem is tudom valamiben, és az életét kockára teszi, belemegy egy olyan helyzetbe, ahol minden normális halandó csak kinyiffanna, de ő azzal, hogy ő tud valamit többet a valóságról, mint mindenki más, és arra épít, azzal győz. És hát nem ez a mi sztorink is? Nem ez a hívő ember elhívása. Isten nem azt mondja, hogy ne a láthatókra néz, hanem a láthatatlanokra. Nem azt mondja, hogy ne, hogy átkozott az az ember, aki testi erőre támaszkodik, de áldott az az ember, aki az Úrban bízik. De az Urat nem látom, az Úr elvont. Én most egy nagyon valós, nagyon gyakorlati problémában vagyok. Csinálni kell valamit. Gyerünk, legyünk profik. És ez rendben is van, mert sokszor ott van a helye a tetteknek, de közben, oké, tehát az a Saulin pap sem távozik a csatatérről, ő ott marad, harcol, de közben legbelül egy olyan erőforrásból merít, amiről senki más nem tud, amit senki nem ért, és amit a legtöbben ostobaságnak tartanának. És ez a mi életünk. Mi bízunk az Úrban, és Isten, ahogy vezet minket, ahogy nevel minket az életünkben, szeret bevinni, és csak annyira tetszett ez a gondolat, nem is tudok elszakadni tőle, szeret bevinni sötétségbe, arra a helyre, ahol nem látjuk a kiutat, ahol a természeti erőforrásaink, a dörzsölt ember dörzsölt megoldása kudarcot vall, ahol bajban találjuk magunkat. Megoldhatatlan baj van. Mert ez az a pont, ahol rá kényszerülünk arra, hogy Istenhez forduljunk. Egy olyan mélységben, egy olyan valóságban, ahogy előtte esetleg nem. Mert okoskodni egy kávé mellett könnyű. És a Biblia iskolában mindenki óriási, vagy szellemóriás, vagy nem tudom, hogy kell mondani. Igen, de egy nyúlós hétfő reggelen, amikor tudod, kiugranék az ablakon, pár földszintes házal lakunk. Értitek? Tehát, hogy hol van a hitünknek a valós ereje? És azt gondolom, hogy ezen a ponton van, amikor egy vonalon túli döntéssel bízunk Istenben, hogy ő valósan, ténylegesen jelen van az életünkben, és valós, tényleges döntésekben segít, valós, tényleges problémákat megold, valós, tényleges támasz, valós, tényleges vezetés, egy valódi Isten, egy valódi életben. És sok keresztény ezt elblicceli. Csak egyszerűen elblicceli. Azt mondja, hogy hiszek, és közben a saját erejéből él. Azt mondja, hogy bízom az Úrban, de nagyon ritkán kerül olyan helyzetbe, ahol erre a bizalomra bármilyen valós szüksége lenne. Mert a saját erejéből élt életének a biztonságában mozog 99%-ában az időnek, és ennyi. És nem is vetem a szemére, én is ott mozgok. Tehát ki az az őrült, aki lehetetlen helyzetekbe akarja sodorni magát. De mégis, ha belegondolok, akkor azt mondom, hogy ez az álomélet. Csak gondolj bele, amikor neked Isten, és most csak nagyon ilyen nyersen és ilyen nagyon hétköznapian fogalmazok, Isten úgy be van járatva, Isten mint eszköz, és most megint nyersen fogalmazok, bár ő is fogalmazott így, ugye azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És valójában, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor mondhatná azt is, hogy én vagyok az eszköz. Mondhatná azt is, hogy én vagyok a módszer. Én vagyok a módszer, amivel az életet élni lehet. Én vagyok az út, amin jársz. Én vagyok az, ami eljuttatlak A-ból B-be. Én magam vagyok a módszer. És hogyha neked ez a módszer, ha lehet így mondani, és most ezt így bocsássátok meg nekem, be van járatva, micsoda hatalommal éled az életedet, akkor te vagy az a fickó a filmben, aki mindent visz. Csendben mosolyogsz, senki nem látja rajtad, aranyos vagy, kedves, kívülről ilyen nagyon kezelhető, szelíd, és közben, ha a kést egy kicsit mélyebbre nyomnánk, akkor egyszer csak így koppanna, így tak, egy ilyen acélmagnak ütközne a hited, a bizalmad Istenben. És miközben nem vágyom rá, hogy sötétségben éljek, ahol semmi más reményem nincs, csak Isten, egy másik oldalról azt a mindenit azért de jó lenne így élni. És ahhoz valószínűleg sok olyan időszak kell, amit utólag sötétségnek hívnál. És azt mondanád, hogy ezek olyan napok voltak, amiket nem szerettem. De lehet, hogy ezek a napok hozzák a legtöbbet. Igaz? Oké. Úgyhogy engedjétek meg nekem, hogy imádkozzak röviden, és aztán az élet ösvényein sorozatot folytatjuk, és még mindig Efézus 3-ban tartunk, ugye Pálnak ez a monumentális imája a szeretetről, ami olyan sokat ad nekünk, úgyhogy ebben tovább lépünk, de előtte tegyük meg, hogy hogy mondunk egy gyors imát, jó? Hagyj kérdezzelek meg titeket, hányatoknak kell elmenni 17:30? Mert úgy elvileg akkor van vége a sztorinknak. Senki, akkor húzhatom egy picit tovább, csak mert nem akarlak megrabolni titeket az üzenettől, jó? Nem fogom nagyon túlhúzni, de egy kicsit túlhúzom, jó? Mennyei atyánk, nem kicsi dolog nekünk, hogy hozzád beszélhetünk. Nem kicsi dolog, hogy a te titkaidat tanulhatjuk. Nem kicsi dolog, hogy atyánknak hívhatunk. És nem kicsi dolog, hogy te lehetsz számunkra az életünk forrása, az ereje, a dicsősége. Hogy veled lehet egy valós kapcsolatunk, hogy az életünk, a veled való barátság, a veled való szerelem, hogy te lehetsz az Istenünk, és mi a te néped, a te fiaid, lányaid, akik ragaszkodunk hozzád, de ami még fontosabb, hogy akik után te vágyódsz, és akiket soha-soha el nem hagysz. És csak így vagyunk itt előtted, és olyanok vagyunk, mint az éhező és a szomjazó, aki várja az ételt, és kéri a vizet tőled. És tudjuk, hogy adsz nekünk, és ezért vagyunk most itt. Adj nekünk, Istenünk, ingyen, ajándékba, adj nekünk. A te nevedben, a te fiadnak, a názáreti Jézus Krisztusnak a nevében. Ámen. Ámen. Oké, a szakasz, ahol tartunk, Efézus 3:17, ezt olvastuk utoljára. És Pál imájáról van szó, ahol meghajtja a térdét az atya előtt, akiről neveztetik minden nemzetség menjen és földön, és gyakorlatilag kéri, hogy adja meg nektek a dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék az ő lelke által a belső ember bennetek. És erről sokat beszéltünk. Tényleg csak, hogy szövegkörnyezetbe helyezzük magunkat, ez arról szól, hogy Isten csinálja. A hitbeli járásunknak, a keresztény életnek, és olyan hülyén hangzik ez, bocsánat, tehát, hogy szerintem nem létezik olyan, hogy keresztény élet? Nem tudom. Nem? Hogy? Igen. Én most csak arra gondolok, hogy csak élet létezik, nem? Tehát most csak így, mert ez csak ahogy kimondom, olyan diszonáns, tehát hogy mi az, hogy keresztény élet, mi nekünk van egy, tehát nem. Valaki vagy él, és akkor ez az, hogy Istennel van egy kapcsolata, vagy nem él. Úgyhogy mindegy, tehát az életünkben az egyik legnagyobb hiba, amit elkövetünk, hogy Istent félretoljuk, és mi magunk akarjuk csinálni. Azt hiszük, hogy mi vagyunk Isten, mi vagyunk a forrás, mi vagyunk a létrehozó, mi vagyunk a kezdeményező, mi vagyunk az van, amit megcsinálunk, és ennyi. És ez a hitvilágunkban is így van. Egyszerűen nem tudunk megszabadulni ettől, és az egyik fő üzenet, amit Isten tanít, az az, hogy nem, hogy nem te vagy a csináló, én vagyok a csináló, te az elfogadó vagy, én vagyok az atya, te a gyermek, én vagyok a szerető, te a szeretett. És persze, ha elfogadod a szeretetemet, akkor az benned felgyülemlik, az benned túlcsordul, és te is szeretni fogsz engem viszont, és a testvéreket, de ha én nem adok neked, akkor neked nincs. És hogyha én nem csinálom meg, akkor az nincs megcsinálva. Ugye Zsoltárokban hiába keltek korán és feküsztök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Sőt, előtte még durvább is, mert azt mondja, hogy hiába őrzik az őrizők a várost, hiába építik az építők a házat, ha az Úr nem építi, és ha az Úr nem őrzi. Tehát gyakorlatilag hiába való, vagy ugyanúgy János 15-ben a szőlőtő és a szőlővesző. Szóval nálam nélkül semmit sem tudtok cselekedni. Ha csak meg nem maradtok a szőlőtőn, és a szőlőtő élete át nem áramlik rajtatok, akkor haszontalan az életetek. És ezt mi nem értjük, mert nem érezzük haszontalannak. Annyi mindent tudunk csinálni, annyira képesek vagyunk. De ez a természeti életünk, ez az én ereje, amiben ha megmaradok, akkor nem vagyok tapasztalati szinten semmivel sem beljebb, mint egy olyan ember, aki sosem hitt Istenben és nem jár vele. Úgyhogy az egyik nagy lecke, amit egy apa a fiának megtanít, amit Isten neked és nekem megtanít, az az, hogy bízz bennem, számíts rám, építs rám, ne vallásosan, elméletileg, hanem nagyon gyakorlatiasan, természetesen. Én bennem bízhatsz, építs rám, legyél velem komoly. És ezt mondja itt is, azt mondja, hogy én megkérem az atyát, és hogy ő a dicsőségének a nagysága szerint hatalmasan megerősíti benned a belső embert az ő szelleme által. És aztán az ok, és erről beszéltünk múlt héten, hogy Krisztus lakjék hitáltal a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. És ez arról szól, hogyha az a belső ember, aki képes kapcsolatba lépni Istennel, megerősödött, azaz képes odafigyelni, képes emlékezni, képes hűségesnek lenni azon, amit hallott, azaz csak emlékezni rá, csak ragaszkodni hozzá, akkor mi az, amire emlékeznie kéne? Akkor mi az, amit a belső ember megragadjon? Akkor mi az üzenet? Akkor mi a lényeg? Értem, Pál, nem sorolhatod fel az egész Bibliát, biztos, hogy a lényeget mondtad. Nem a lényeget mondtad, a lényeget mondtad. Mi a lényeg? És a lényeg a szeretet. A lényeg a szeretet. A szeretetben való megalapozódás. Másik fordítás úgy mondja, hogy a szeretetben megalapozódjatok, hogy arra építhessétek az egész életeteket. Megnézzük azt a fordítást? Megnézem, jó? Egy pillanat türelmet kérek. Elvileg ott van. És így hangzik, hogy egy pillanat, mert újra gondolja, hogy megengedi-e nekem, hogy elolvassam, és úgy döntött, hogy igen. Köszönjük. És így hangzik, hogy arra kérem, hogy dicsőségének gazdagsága szerint erősítse meg a belső embert bennetek a Szent Szellem segítségével, hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal, azt kérem, hogy mélyen gyökerezzetek bele az isteni szeretetbe, sőt, egész életetek erre épüljön. Oké? Okay? Hogy Krisztus maga lakjon a szívetekben hitáltal, és hogy mélyen gyökerezzünk bele az isteni szeretetbe, sőt, az egész életetek erre épüljön. És elsőre ez olyan, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Én amikor először kezdtem el Istent így komolyan tanulmányozni, akkor nekem ez kevésnek tűnt. Tehát, hogy ennyi? Hogy szeretve vagyok? Ez a csoda? És rájöttem, hogy azért tartom ezt kevésnek, mert nagyon rossz képen van a szeretetről. A szeretet az egy ilyen kedvelés. A szeretet az valami olyasmit jelentett nekem, hogy jó érzéseim vannak felőled. Vagy valakinek jó érzései vannak felőlem. Szeret, örül nekem, vagy valami ilyesmi. De simán el tudtam képzelni, hogy valaki szeret, és elsétál mellettem, miközben éhesen és szomjasan ülök a sarkon. Vagy tudod, vagy hogyha már nem vagyok a hasznára, akkor átlép rajtam. Tehát egyszerűen az emberi szeretet képe volt bennem, és ilyen módon ez az üzenet, hogy az életnek a lényege, a gyökere az, hogy Isten szeret engem, ez nem tűnt egy értékes megoldásnak. És aztán találkoztam 1 Korintus 13-mal. Hányan olvastátok már? Biztosan. Érdemes újraolvasni. Az a szeretet, Jézus Krisztus Isten szeretetét írja le. 16 tényező, ami nem egy érzést határoz meg, hanem egy hozzáállást. Valójában Isten leleplezi a legbelső gondolkodás módját, hogy ő hogy viszonyul ott legbelül önmagához, hozzád és és mindenhez? Hogy viszonyul? Úgy értem, mitől ketyeg Isten? Tehát mi az, ami mozgatja? Mi a legvégső, legbelső motivációja? És azt mondja, hogy a szeretet. Azt mondja, hogy Isten szeretet. És 1 Korintus 13 egy hozzáállást ír le, hogy sose viselkedik bántóan, hogy mindent hisz, hogy mindent remél, hogy soha el nem múlik, hogy hűséges, hogy kitartó, zseniális. És ha ezt úgy olvasod, hogy ezt neked kell megcsinálnod, akkor kétségbeejtő. Akkor 1 Korintus 13 a legdepressziósabb írás, mert egy emberileg teljesíthetetlen mércét állít fel, de ez elsősorban nem erről szól. Ez arról szól, hogy Isten szeret téged így. Ő ilyen feléd. És hogyha ezt akarta itt mondani, akkor ez egy óriási üzenet. Akkor ez azt jelenti, hogy Isten velem van. Ez azt jelenti, hogy nem csak, hogy velem van, hanem gyengéd velem. Nem csak, hogy gyengéd velem, de hűséges. Nem csak, hogy hűséges, de kitartó. Nem csak, hogy kitartó, de csak a legfantasztikusabb hozzáállás, ami létezik. És ez Isten feléd. És azt mondja itt az ige, hogy az életed legfontosabb, legalapvetőbb megértése az kell, hogy legyen, hogy a valóság végső ura, a mindenható Isten, aki dönt a véletlenek, dönt a nagy dolgok és dönt a kicsi dolgok felett, ő veled van. Hogy minden mögött, ami van az életben, a végső tekintély az valaki, aki így szeret téged. És ezt mondja, hogy megerősödjön a belső ember, hogy megalapozódjunk és meggyökerezzünk a szeretetben. Hogy a lelkünk megtanuljon ebből meríteni. Hogy ez legyen az elsődleges vonatkoztatási rendszerünk. Fölkelek és gondolkozom az életen. Hát a munkám, hát a pénzem, hát a gyerekeim, hát a feleségem, és ez a vonatkoztatási rendszerem, és Isten azt mondja, nem jó vonatkoztatási rendszer, rossz, nem jó. Én vagyok az. Így kéne, hogy gondolkozzak, hogy na most miről szól az élet? És Isten azt mondja, hogy én veled vagyok. Ne félj, bíz, én vagyok az. Én vagyok, és én veled vagyok. Én szeretlek téged. És ugye, ahogy az előbb is mondtam, a gondunk az, hogy a képünk a szeretetről kicsinyes. A képünk a szeretetről olcsó. Úgy értem, szeretlek, és nem jelent túl sokat. De amikor Isten mondja, akkor az egész más. És ezért is kapcsolja össze Krisztussal, azt mondja, hogy Krisztus lakjék a szívetekben hitáltal. Ugye a hit a nem látható valóságról való meggyőződés. Ugye, tehát legyen egy meggyőződésed a valóságról. És mi a valóság legvégső súlya? Az, hogy Isten szeret téged. Jó, jó, szeret, de mit jelent ez pontosan? Nézz Krisztusra! Ő a szeretet legteljesebb definíciója. Egyrészt úgy, ahogy jár az emberek között, hogy bűnösök barátja, hogy részegesnek mondják, borivónak, prostituáltakkal látják, most nem azt mondom, ezt jelenti, de ez azt jelenti, hogy mindenkihez odahajolt, hogy közel ment az emberhez, hogy neki nem volt piszkos, ő nem kente össze, úgy értem, neki nem volt, nem derogált, hogy összekenje a kezét veled és velem. Ő közel jött hozzánk. És aztán a legteljesebb kifejeződése az ő szeretetének, hogy meghal érted. Hogy meghal érted. Hogy elviszi a balhét helyetted. Hogy azt mondja, hogy ha el kell esnie, vagy neked, vagy nekem, akkor én esek el. Hogy fontos vagy, hogy magam elé helyezlek, hogy nem használlak, hanem 1 Korintus 13, el vagyok kötelezve melletted, mindenre kész vagyok, érted? Kell lesz nekem, veled vagyok. Oldódj fel ebben, hogy én veled vagyok. Úgy értem, gondolod, hogy Isten nincs veled? Akkor slatyogj oda a Golgotai kereszthez, állj meg alatta, úgy értem, tegyél egy időutazást az elmédben, és állj meg a kereszt tövében. És kukkancs föl egy halára, félig halára kínzott, ezer sebből vérző, agyonvert, agyonkorbácsolt Isten haldoklik egyetlen egy okból. Némán, szótlanul. Miattad. És nem úgy miattad, hogy te tehetsz róla, hanem érted. Érted. Csendben úgymond örömmel, úgymond megtenném újra meg újra. Én veled vagyok. Hogy mondjam el másképp? Mi lehet egy még mélyebb üzenet arról, hogy Isten veled van, mint az, hogy egy ilyen kegyetlen módon is vállalja az elutasítást, a kivetettséget, a halált. Nem csak emberek, de az Atya és a Szent Szellem előtt is. Elvitte a balhét. Most is mindörökre. Újra meg újra. Örökre. Elvitte a balhét helyetted. De nem azért, hogy aztán iszkolj, és soha többet ne lássalak, hanem hogy az atyád lehessen, hogy a bátyád lehessen, hogy a legjobb barátod lehessen, hogy egy természetfeletti módon a vőlegényünk, a férjünk lehessen, hogy mi az övé vagyunk, és ő a miénk. Hogy értem, ez a valóság. A valóság legvégső tekintélye Isten vonalon túl elkötelezett melletted, veled van. Ez az élet. Ez az élet. És ez ne, úgy értem, ezt értem, de nem értem. És erről szól a következő rész. Azt mondja, hogy kérem, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt annak a megragadására, hogy milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas és mennyire mély az isteni szeretet. Bár ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni, én mégis azért imádkozom, hogy átéljétek és igazán megismerjétek Krisztus szeretetét, és ezáltal Isten maga töltsön be titeket teljesen. És ezt is majd megnézzük a másik fordításban is, de a végéről hadd kezdjem, hogy Isten maga töltsön be minket teljesen. Szeretnél találkozni Istennel? Hányan szeretnétek találkozni Istennel? Értem, én amikor megtértem és megértettem, hogy Isten egy személyes kapcsolatra vágyik velem, én rögtön mondtam, akkor ezt ne bonyolítsuk. Akkor én találkozni akarok vele. De most komolyan, tehát hogy ha az egész erről szól, ha a Bibliának ez az üzenete, hogy nekem lehet egy kapcsolatom, egy találkozásom Istennel, sőt ez a találkozás maga a cél, egymás megismerése, az együttvaló járás a cél, akkor én nem akarok egy halott vallást, akkor én nem akarok szertartásokat, hideg istentiszteleti termet, meg nem tudom, zsolozsmázást, vagy bármit, és Isten bocsássa meg nekem, senkit nem vádolok, de én találkozni akarok Istennel. És nem tudom, ti hogy vagytok, ti beéritek kevesebben? Tehát jó, csak úgy olvasgassunk róla egy kicsit. Tudod, van egy tök jó vallásom, keresztény vagyok. És az idegeire mentem az embereknek körülöttem. Mert akit csak elértem, akivel csak tudtam beszélni, lelkipásztor, bibliaiskolás, régen keresztény, misszionárius, mit tudom én, mit kérdezett Sanyi? Hogyan találkozhatok Istennel? Meg kezdtek kicsit így, Sanyi, meglátták ilyen kicsit ilyen ívben így, ne viccelek, de... Nem egészen, de... Hogy találkozhatok vele? És nagyon jó tanácsokat kaptam, és nagyon sok mindent mondtak nekem. De az egyik lényeg az volt, hogy nincs találkozás Istennel, ha csak egyet nem értek vele. Hogy nincs találkozás Istennel, amikor ő azt mondja magáról, hogy én ilyen vagyok, én meg azt mondom, hogy nem olyan vagy. Tehát csak próbálj egy intim beszélgetést, akár egy barátoddal, ahol mindennel ellent mondasz neki. Meddig tart az a beszélgetés? Nem tart sokáig. Vagy kérj egy audienciát a miniszterelnökhöz. Most csak mindegy. És megkapod. És az audiencia így kezdődik. Óvatos vagyok, igen. Nagyon örülök, hogy itt van Sándor. Szerintem nem örül. Pedig örülök. Nem, nekem más a véleményem. Oké, és ne is menjünk tovább. Szerinted mennyire lesz hosszú a beszélgetés? Nem? Tehát a dolog nem azzal indul, hogy megelőlegezem a másiknak, hogy ő az, aki, és az, ami, és hogy amit mond, az igaz. Nem ez az alap bármilyen normális személyes kapcsolatban? Most figyelj, mi Istennel ezt úgy eltoljuk, De úgy, hogy azt öröm nézni. Hogy te tudod, hány elképzelés van a fejedben Istenről, amit úgymond hangosan nem, de a lelkedben folyamatosan kimondasz Isten felé. És szerintem az egyik legfőbb ilyen elképzelés az az, hogy te nem szeretsz engem. Ó, Uram, hol vagy te, aki valójában tojsz rám, és akiért már 3 hónapja imádkozom, és annyi mindent mondtam már neked, és a füled botját sem mozdítottad, úgy szeretnék veled találkozni. Kérlek, jöjj és beszélj velem, te, aki azt mondod magadról, hogy szeretsz, de valószínűleg egyáltalán nem, mert a füled botját sem mozdítottad. Persze ilyen imád sosem mondanánk ki hangosan, ezt csendben gondoljuk. A szívünk legmélyén, de még ott se gondoljuk, mert azt is elfedjük, mert jó keresztény nem gondol ilyet, de ha lehámoznánk a hagyma héjakat, akkor ott legbelül lenne egy kis, apró, pici gondolat, ami azt mondja, hogy te nem szeretsz engem. És nincs találkozás. Nincs találkozás. Bementél a miniszterelnökhöz, és ő azt mondta, hogy örülök neked, és az első mondatod az volt, hogy szerintem nem. És aztán ugyanezzel a ritmussal folytatódott a beszélgetés. És az úrból nem tud, tehát ő aranyos, de azt mondja, hogy csá, majd jövök legközelebb. Értem, hogyan járhatnának ketten együtt, ha csak egyet nem értenek? Értem, a Szent Szellemet megszomorítani és megoltani nem olyan nehéz. Csak ellent kell neki mondani, vagy bűnben kell élni. Mind a kettő jó, az egyik a megoltás, a másik a megszomorítás, és nincs beszélgetés. És amiről itt szó van, az az, hogy értsd meg, hogy szeretlek. És ha jössz hozzám, gyere ezen az alapon. És az elintézi a bűnt is, és elintéz minden mást is. Mert mondhatod ezt, hogy Uram, nem tudok rólad sokat. De amit te mondasz magadról, azt elfogadom. És az egyik, amit mondasz, az, hogy szeretsz engem. A másik, amit mondasz, hogy meghaltál a bűneimért, és megbocsájtottad azokat. És a kettő egész jól összefér. Ezt úgy érteném, ez úgy összefér. És lehet, hogy van egy csomó gondolat a fejemben, és bocsáss meg őket, Uram. Tehát valószínűleg egy csomó zöldséget gondolok. Úgyhogy most csak azzal jövök, amit itt olvastam, és ezt megelőlegezem neked, hogy te szeretsz engem, hogy te örülsz nekem, hogy te nem vetsz meg engem, hanem 1 Korintus 13, és elolvashatod, nem örül a hamisságnak, ez a legnegatívabb benne. De együtt örül az igazsággal, mindent hisz, mindent remél. Nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem keresi a maga hasznát. Ez vagy te felém. És én ezt megelőlegezem neked. Én így jövök hozzád. És egy csomó mindenben, más részletekben tévedek. És bocsáss meg, tele vagyok tévedéssel, és neked igazad van, te ezt majd kijavítod. Majd kijavítod, de én most ezzel jövök hozzád, hogy te szeretsz engem. És hidd el, és csak keresd őt, keresd a jelenlétét, keresd az orcáját. És ott lesz a találkozás a vele való egyetértésben. És az egyik, amit mondtak nekem, hogy tudok találkozni Isten, azt mondja, elmélkedj a kereszten. Király. De nagyon jót mondtak. Szerintem, aki mondta, azt se tudta, hogy milyen jót mondott. Mert amikor elmélkedtem a kereszten, ami nagyjából az, amit az előbb nektek tanácsoltam, slattyogj oda a Golgotai, de a fizikaihoz, tudod, római katonák, elnézést, odaállhatnék, bocsánat, és a katona büdös egy kicsit morcosan odébb áll. És oda sétálsz előre, és fölnézel, és egy valódi, haldokló istenembert látsz a kereszten. Állj meg ott, és maradj ott egy darabig, és gondolkozz. Ki ez? Mit csinál itt? Miért van itt? Ha most rám nézne, hogy nézne rám? Mit látna? Ha szólna, mit mondana? Ki ez? Ki vagyok én? Ki ez az ember? Ki ez? Mi a viszonyunk? Mi ez az egész? Menj a kereszthez, és gondolkozz rajta. Ne 5 percet, ne 10-et, hanem órákat. Menj vissza hétről hétre, napról napra a kereszthez, és gondolkozz rajta, hogy Krisztus lakjék a szívedben hitáltal, a róla való meggyőződés, a róla alkotott kép, a róla kapott információ töltse meg a lelkedet. De ne az ostoba vallásos képek, hanem amit ő írt magáról, amit ő mondott magáról. És a legvégső tette legyen az origó, a legvégső tette az isteni történelem középpontja, a Golgotai kereszt legyen a te gondolkodásodnak is a középpontja. Mert Isten nincs ellened, hanem veled van. Olyan árat fizetett érted, ami elképesztő. Elképesztő. Nincs az az ember, aki bármiért vagy bárkiért ilyen árat fizetne. Nem, hogy az univerzum ura lejön a trónról, és egy keserves, nyomorult halált hal, azért, hogy téged megszerezzen. Ne viccelj már! Értitek, hogy mind múlik? Azon múlik, hogy milyen képem van őróla. Hogy mit gondolok? Mert azt gondolsz, amit akarsz. Szabad vagy bármit gondolni. Bármit. És hogyha az nem ő és az ő szeretete, akkor nem, akkor a valóság, amiben élsz, az a hideg valóság lesz, amit a saját gondolataid alkotnak. Amiket valószínűleg a világ, a körülményeid, a kihívásaid, és a nem tudom mi, mik inspirálnak. Úgyhogy azt mondja, és ezzel fogjuk befejezni, hogy ezt a szeretetet emberi értelemmel nem lehet megérteni. Hogy számíts rá, legyél rá felkészülve, és ez nagyon fontos gondolat, legyél rá felkészülve, hogy az, amit meg kéne látnod, az valami olyan, ami még sose bántotta az agyadat azelőtt. Tehát, hogy Isten valami olyasmit akar neked mutatni, ami túlmutat az emberi értelem kategóriáin. Egy olyan szeretetet, aminek a hosszúsága hosszabb, mint amilyen hosszút te gondolni tudsz. Szélesebb, magasabb, mélyebb. Valami olyasmit akar mondani, hogy a tulajdonságai ennek a szeretetnek valami olyasmi, ami neked nincs meg rutinból, érted? Tehát kérlek, ne mondd azt, hogy tudom, szeretsz, pipa. Nem. Nincs olyan viszonyítási pont hozzá. Tehát azt mondom, hogy szötymörgő, ez egy szín. Milyen szín a szötymörgő? Szötymörg, így pontosabb, de tehát piros, kék szötymörg. Milyen árnyalata van a szötymörgnek? Tehát melyik színhez áll közelebb? A zöldhöz vagy a kékhez? Minek a keveréke a szötymörg? Gőzöd nincs, valami olyasmit mond a pasi, most találja ki egyébként, de valami olyasmit mond, amihez nincs viszonyítási alapod, érted? Tehát azt mondom, hogy kocka, és megjelenik egy kép a fejedben. És azt mondom, hogy szeretet, és megjelenik egy kép a fejedben, ami nem helyes. Isten ezt mondja, a kép, ami a szóhoz tartozik, nincs ott az emberi valóságban. A hossza, a magassága, a szélessége, a mélysége természet feletti, emberi értelemmel fel sem fogható. És nem is úgy fog megtörténni, hanem Pál azzal kezdte, hogy kérem az atyát, hogy az ő dicsőségének a nagysága szerint erősítse meg bennetek a belső embert. Az ő szent szelleme által egy isteni kijelentés történik. Isten dolgozik a lelkedben, és te, aki kíváncsi vagy, te, aki tudni akarod, te, aki tényleg szomjas vagy, te kijelentést kapsz emberi értelmet meghaladóan Isten legmélyebb lényéről, a szeretetéről. Mert ezt mondja, hogy úgy fogalmazott, hogy de én még, emberi értelemmel nem lehet felfogni, de én mégis azt kérem, hogy megtapasztaljátok, hogy átéljétek, hogy megérezzétek, hogy mégiscsak felfogjátok. De hogyan? Isten munkája által. De tudjátok, három ember oda tud rángatni egy lovat a kúthoz, de száz sem tudja rávenni arra, hogy igyon. Öregem, ha te nem vagy szomjas, a Szent Szellem nem fog rákényszeríteni, hogy így áll. ő adná neked, de neked szomjasnak kell lenned. Hiszem, hogy a mi részünk az, hogy mi akarjuk ezt a kapcsolatot, mi vágyunk erre. Erről szólnak az igék, amik a bizalomról szólnak. Erről szól Jeremiás 17, az, hogyha kerestek engem, teljes szívből kutattok utánam, akkor megtaláltok engem. Mert Isten hívja azt is, aki tojik rá, de biztos, hogy nem neki fogja kijelenteni a legmélyebb titkait. Nem? Mint ahogy egy lány sem, akinek tetszik egy pasi, aki történetesen bunkó, lehet, hogy tudod úgy pozícionálja magát, hogy észrevegye, meg mit tudom én, de biztos, hogy nem fog befeküdni az ágyába. Azt tudja, a mai világban már ezt nem lehet tudni, de egy normális képletben nem. Tehát valaki, aki megvet engem, valaki, aki tojik rám, azt egy ponton tiszteletben tartom a megvetését, és csak amíg új felismerésre nem jut, hagyom az útján. És sokszor mi azon az úton vagyunk, ahol Isten igazából nem érdekel minket. Legalábbis nem abban a mélységben, hogy ez legyen az életem, hogy ez mindenem. Arisztotelésznek ez a sztoria, hogy a tanítványát lenyomta a víz alá, aki szerette volna tudni, hogy mi az igazság. És amikor 50. másodpercet tartotta lent a víz alatt, a tanítvány az életéért küszködött, annyira hiányzott a levegő. És azt mondta, amikor később kiengedte a vízből, hogy na, amikor annyira fogod vágyni az igazságot, mint ahogy most vágytad a levegőt, akkor megtalálod. Mert többnyire az Isten keresésünk és az Isten utáni vágyódásunk egy intellektuális kaland. Vasárnap délelőttönként. És aztán éljük az életünket, és kicsit idegesít, hogyha abba valaki belepiszkál. Keményen beszélek, de egy olyan titokról, egy olyan csodáról, amiről nem érdemes lemaradni. Úgyhogy Isten azt mondja, hogy én adom neked, én megerősítem a belső emberedet, én adom a kijelentést és a szélességét, hosszúságát, magasságát, mélységét. Krisztus fog lakni a szívedben, hit által. Ez mind ez a tiéd, és te leszel az a Shaolin harcos, aki a kis ujjával legyőzi a sereget. Te leszel az, aki egy természet feletti életet él. De akarod-e ezt? Kell-e ez neked? Van-e rám időd? Van rám egy kis időd? És pont nektek mondom, akik itt ültök, de igazából nem is ez egy jó első lépés, de mennyi időt adok Istennek a hétköznapjaimban? Mennyit adok neki, ahol beszélhet hozzám? Mennyi időt adok neki, ami csak az övé? Férj, feleség, fiú, lány, mennyit randiztok? Hát havi 25 perc. Annak a kapcsolatnak nem sokára vége. Kap tőlem Isten többet, mint havi 25 percet? Persze, igen, de én nem vagyok, de oké, most csak, de olyan echte időt, te meg ő, ima séta, korábban fölkelsz, elmélkedés, minőségi idő Istennel. Kellek neked? Ezt kérdezi. És nincs ebben semmi kárhoztatás, csak mondom, hogy ez a kulcs a találkozáshoz, a mélyebb megértéshez, ez a kulcs, hogy ő akar engem, és én is akarom őt. És ennek ára van, ha más nem a figyelmem, ha más nem az időm. De valami olyan gyümölcse van, ami bőségesen és mindennél mélyebben és mindennél jobban behozza ezt. Miért van erre szükség? Miért kell nekem elmélkednem a keresztről? Miért kell nekem elmélkednem Isten szeretetéről? Miért kell nekem időt szánnom rá? Nem lehetne úgy csinálni, mint a Matrixban. Hányan láttátok a Matrixot? Fogod, rácsatlakozol, és meg mit akarsz? Helikoptert akarsz vezetni? Oké. Tudok helikoptert vezetni. Tehát letöltötték rám a programot. De az Isten programot nem lehetne így letölteni? És akkor egyszer csak tudom az Isten szeretetét. Mi ezt így mennyit fizetnétek egy ilyen downloadért? Oké? Tehát szellemi ember leszek 10 percen belül. És tudod, rád kötünk elektródákat. Mi? 3 perc. Ja, igen, mert 10-et mondtam. 10 perccel már túllőttem a tűrés határon. 3 perc alatt töltjük le, rendben. Installáljuk 30 másodperc alatt, és utána fut az új élet. Szerintem, ha tudnék ilyet, igen vagyonos emberré válnék. És Isten azt mondja, hogy viccelünk egy kicsit, de én valami ilyesmit csinálnék veled. Úgy hívják, hogy ima. Úgy hívják, hogy elmélkedés. Első Zsoltár. úgy hívják, hogy szélesség, hosszúság, magasság és mélység, ami meghaladja az emberi értelmet. De mégis kijelentem, de mégis megérted. És ha ez megvan, akkor egy másik valóságban ébredsz a nyúlós hétfő reggelen. Akkor nem az az elsődleges környezeted, hogy mi van a munkámmal, és mi van velem, és mi van a gyerekekkel, és mi van a családdal, és mi van mindennel. Mert van valami nagyobb. Valami, ami nem vallásosan kényszerít, hogy előre helyezzem, hanem ami csak egyszerűen a léténél fogva, basszus, nagyobb. Ezt értetek? Nagyobb. Nagyobb. Aminek az árnyékában a mindennapi gondok nevetséges részletekké zsugorodnak. A legnagyobb vágyaim múló hangulatnak tűnnek. Mert valami hatalmasnak a jelenlétében élek. És a gondjaim nem is számítanak már annyira, de őrá vetem őket. És nem a földre hullanak, hanem egy hatalmas, értem elkötelezett, gigantikus Isten kezébe kerülnek. És jobb helyen vannak, mint ahol valaha lehetnének. Az álmaim, a vágyaim ott vannak ő előtte. És azt mondja, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szíved kéréseit. Azonnal minden, nem. Valamit soha, mert nem jó neked. Valamit később, mert még nincs itt az ideje. Valami, meg mire megadnál, már el is felejtett, hogy ez valaha fontos volt, mert annyira lényegtelen. És más dolgokat meg, amik számítanak, egyszer csak előhoz a semmiből. És mint amikor, gondolom, egy lány, amikor megy randizni, és a srác virággal várja. Virággal várta. Egy szép napon gyűrűvel várja. Slusszkulcssal, vagy nem is tudom. És ugyanígy te mész Istenhez imában, és virággal vár, és slusszkulcssal, és lakás, és nem tudom. Tehát, hogy emlékszik, és azt mondod, hogy Uram, honnan tudtad, hogy ez nekem fontos? És azt mondja, hogy ne tudtam volna. Én szeretlek, én veled vagyok. Én nem uralkodom rajtad, én nem hatalmaskodom fölötted, én nem egy főnök vagyok. Én a te Istened vagyok. Te az én szerelmem vagy. A fiam, a lányom, a testem, az örökösöm. Én a te Istened. Szélesség, hosszúság, magasság és mélység túlmegy azon, amit el tudunk képzelni. De ez az életünk. És arra vagyunk elhívva, hogy ezt megízleljük, hogy ezt megragadjuk, hogy ez csak fontossá váljon. És nem vallásos kényszerből, hanem mert olyan hatalmas, mert annyira méltó rá, hogy fontos legyen. És csak ezzel abba hagyom, hogy tudom, hogy visz az élet, tudom, hogy visz. Olyatem, ne viccelj, fölkelek 6-kor, sietve összedobok egy reggelit, edzek, muszáj edzenem, és közben meghallgatok egy üzenetet, és aztán leülök, és 10 órát egyfolytában marketing szövegeket írok. Érted? Tehát, hogy és van, hogy jókat, van, hogy ostobas, és kiadok mindent a munkába. És aztán vége a napnak, félig meddig, zombiként még látom a feleségem és a gyerekeim körvonalait, és aztán próbálok valahogy pihenni, tudod, az agyam leálljon, valamit csinálni, ami tudod, hogy újraindítani a gépet, vagy nem is tudom, és aztán elalszom, és másnap kezdem előről. És ezen gondolkozom, hogy hol van az imaséta, hol van a normális élet, hol van a szabadulás az üzöttségből, és nem mindig tudom. De egyre dühösebb vagyok, és egyre jobban haragszom arra a rendszerre, amely el akar rabolni minket Istentől. És egyre inkább mondom azt, hogy legyél forradalmár, csapj az asztalra, és mondd azt, hogy elég. Én adok Istennek minden nap 30 percet. 30 perc. 30 perc csak neki. És van egy randid Istennel, aztán egy óra Istennel. Egy óra Istennel az eszméletlenül sok idő. Én amikor amikor újjászülettem, amikor bejöttem a gyülibe, amikor először találkoztam Istennel, képzeljétek el, minden nap 2 órát elmélkedtem. De frank, de nem az, hogy elmentem ima sétára, azt a közepén el is felejtettem, hogy hol vagyok, hanem frankó elmélkedés. Igéről, versekről, témákról, Isten jelenlétében, tudod, igazi Shaolin templomos, tudod, nem csoda, hogy az életem megváltozott, nem csoda, hogy csodák történtek, nem csoda, hogy sebek begyógyultak, hogy évekig hordozott terhek lehullottak, hogy egyszerűen nem csoda. És most mit csinál, Sanyikám? Most edzés közben egy kazetta. Már nem kazetta, egy hanganyag. Egyébként megjegyzem, ez óriási dolog. Minden nap meghallgatok egy teljes üzenetet. És nem csak úgy, hogy valami szól a háttérben, hanem inkább csak mellesleg edzek, de közben teljes fókusz. Tehát néha futok, és nem tudom, hol vagyok, mert az üzenetet hallgattam. És rájöttem, hogy azok a legjobb időim, mert közben egy szoftver méri a futás köridőt, vagy nem tudom mit, amikor megfeledkeztem róla, hogy futok. Mert nem is tudom, hogy futok, csak hallgatom az üzenetet, és tudod, és ámeneket mondok, és igen, én vagyok az Uram, és rájövök, hogy már hol vagyok. Egy óra, másfél naponta, és kéne még hozzá az elmélkedés, még hozzá kéne csapnom fél órát, vagy még egy órát, csak az elmélkedés. Tehát, hogy Uram, amit mondtál nekem, én azzal nem értek egyet, én nem, ezt tanítottad, és olvastam, és de te ott bennem valami annyira azt mondja, hogy nem, ez nekem nem, ez nem az én valóságom, de közben tudom, hogy ez igaz, úgyhogy csak bocsáss meg, Uram, oké. Hogy tudom én ezt megérteni? És akkor egy órát ezen gondolkozom. Mert Isten adott egy kincset, adott egy ajtót, egy nyitott ajtót, amit nem tudok átmenni, amit nem látok, amit nem értek. És elmélkedésben mutatja meg, hogy nyomom le a kilincset, hogy megyek át, és kell, hogy időt töltsek vele. Mert a csoda kész van, a szeretet ott van, semminek nem kell már megtörténnie. A kérdés csak, hogy én elfogadom-e. A kérdés csak az, hogy én megadom-e magam neki. A kérdés csak az, hogy én ebben élek-e. Csak ennyi. Minden kész van. Amen. Mennyei atyánk. Itt vagyunk előtted, és minden kész van. És mi ezt szeretnénk, és mi ezt átvesszük, és ez a miénk, és erre építjük az egész életünket. És hogyha esetleg még sosem kötöttél békét Istennel, ha abban sem vagy biztos, hogy hiszel-e benne. Ez rendben van. Mindannyian innen jövünk. De szükséged van egy új felismerésre. Arra, hogy ő igenis létezik. És hogy ő nem az, akinek mi emberek gondoljuk, hanem a legámulatosabb, a legcsodálatosabb lény. Hogy ő a szerető Istenünk. És arra kérlek, hogy egy egyszerű, rövid imában csak kösd vele békét, csak fogadd előtt, fogadd el a názáreti Jézus Krisztust, mint a te messiásodat, aki meghalt a te bűneidért, minden hibáért, minden mulasztásért, minden céltévesztésért, aki meghalt, kifizette az árát, és aztán feltámadt, hogy vele együtt te is feltámadhass. Ő vitte el a balhét helyetted. Ő halt meg, hogy te élhess. És csak annyit kér, ennyit kér, a szabad akaratod miatt neked kell elfogadnod, mint bármilyen ajándékot, hogy a tiéd legyen, el kell fogadnod. Csak mondd, hogy elfogadlak, Jézus. Elfogadom, amit tettél értem. Te vagy a messiás. Te vagy a megváltóm. Elfogadlak, Jézus. Hiszek benned. Nem nagyon, egy picit. Épp csak annyira, hogy ezt az imát elmondom. Gondolatban. Vagy hangosan, mindegy. Elmondom. Itt vagyok, Jézus. Hiszek benned. Légy a megváltóm. Adj örök életet. És ha ezt mondod neki, és csak egy kicsit is komolyan gondolod, tudd, hogy örök életed van. Örök életed van. És az ajándék soha el nem veszítheted. És arra kérlek, és ez neked szól, hogy folytasd ezen az úton. Ismerd meg ennek az ámulatos Istennek a szeretetét, a hosszúságát, magasságát, mélységét. Keresd őt, és megtalálod, és ő lesz a te titkod, ő lesz a te életed, ő lesz neked minden, és általa minden a tiéd. Csak köszönjük. És ezt kívánjuk magunknak is, hogy keressünk téged, és megtaláljunk minden órában, minden percben, hogy veled járjunk, hogy te legyél az erőnk, hogy te legyél a titkos közösség, te legyél az életünk. Mi a tiéd, és te utánunk vágyódsz. Köszönjük, Jézus. A te nevedben, a mindenható Isten nevében imádkoztunk. Amen. 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 Köszönöm a figyelmeteket, és van egy nagyon fontos bejelentenivalónk, mégpedig az, hogy ez volt az utolsó eredményes élettalálkozó 2017-ben. És legközelebb már csak 2018-ban fogunk találkozni, tehát jövő héten nem lesz eredményes élettalálkozó, a két ünnep között sem lesz, hanem január első hetében lesz pénteken először, ami most nem tudom, hogy hanyadika, megnézem, hogy csak úgy pontosak legyünk, hogy az hanyadika. Oké, az január 5-e. Január 5-én lesz legközelebb eredményes találkozó. Kérlek, hogy szóljatok barátoknak, ismerősöknek, aki nem esetleg ezt az üzenetet nem látta, nem hallotta, csatárlánc induljon el, a ti lelketeken szárad, ha jövő héten valaki itt lesz. Viccelek, sziasztok, köszönöm a figyelmet, Isten áldjon!